Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Leállították Magyarországról a dízelüzemanyag szállítását Ukrajna felé, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Mindaddig nem is indítják újra, amíg Kijev nem állítja helyre a kőolaj tranzitot a Barátság vezetéken, tette hozzá Szijjártó Péter. Az ukrán döntést politikai zsarolásnak nevezte. A pozsonyi Svolnaft is leállítja a gázolaj ukrajnai exportját, miután Szlovákia sem kap kőolajat Ukrajna irányából. A döntést Robert Fico szlovák kormányfő jelentette be. Ukrajna zsarolja Magyarországot, mondta el Orbán Viktor is a Facebook oldalán. A miniszterelnök szerint ennek az a célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti európai országok koalíciójába. Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ekkor is megismételte, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból úgy döntött, nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, noha annak technikai akadálya nem lenne. Magyarország kőolaj ellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülésen. Szijjártó Péter elmondta, ha a Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is. Katonai kérdésekben, nevezetesen a tűzszünet ellenőrzésében előrelépés történt a genfi ukrán-orosz-amerikai tárgyalásokon, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök hozzátette ugyanakkor, hogy a politikai kérdésekben, azaz a területek, a zaporizsiai atomerőmű és más érzékeny ügyek esetében a felek álláspontjai továbbra is eltérnek. A megfigyelés mindenképpen amerikai részvétellel történik majd, ha lesz tűzszünet, tette hozzá, és köszönetet mondott az amerikai és a svájci félnek a tárgyalások megszervezéséért. Az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja szerint jelentős előrelépés történt az ukrán rendezésről szóló tárgyalásokon. Mindkét fél megállapodott abban, hogy jelentik az eredményeket a vezetőiknek és folytatják a munkát, közölte Steven Witkoff. A világ békéért felelős nagy nemzetközi szervezetek az elmúlt 10-15 évben megbénultak Orbán Viktor szavai szerint, aki példaként az ENSZ-et, az Egyesült Nemzetek Szervezetét említette. Erre mondta azt az amerikai elnök, hogy ezeket hagyjuk, csináljunk helyette valami újat, fogalmazott a miniszterelnök. Donald Trump ezért alapította meg a béketanácsot és meghívta barátait, vagy azokat, akikben bízik, olyan országokat, akiknek a politikája hagyományosan békepárti, így kapott meghívást Magyarország is, tette hozzá a kormányfő. Ennek alapító ülését most tartják majd Washingtonban, ezen részt vesz Orbán Viktor is. Magyarország a béketanács washingtoni alakulülésén is síkra száll Donald Trump amerikai elnök békeerőfeszítései mellett, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány külpolitikai stratégiája a háborúból kimaradásra fókuszál, tette hozzá Szijjártó Péter. Nem lesz tagja a béketanácsnak 14. Leópápa, ugyanis a Szentatya nem fogadta el Donald Trump meghívását. A Vatikán szerint az Izrael és a Hamász közötti konfliktust az ENSZ-nek kellene rendeznie. Az iráni küldöttek az Egyesült Államokkal Ománban tartott nukleáris tárgyalások első fordulóján felajánlották, hogy a dúsított uránkészletüket átadják Oroszországnak. Ez becslések szerint elegendő lenne 12 atombomba elkészítéséhez. Emellett Irán akár 3 évre is hajlandó lenne felfüggeszteni az urándúsítást. Megújult pályán új járművekkel utazhatnak a hévutasok 2030-ra, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint nem létező problémát nem kell megoldani, különösen nem rossz megoldással, Budapest ugyanis többet érdemel leselejtezett villamosoknál, ráadásul ez a megoldás nem is költséghatékony, azaz védhetetlenül drága lenne. Épp ezért a tárca és a MÁV csoport kitart a vadonatúj járművek beszerzése mellett, tették hozzá. Egy társadalmi egyeztetése bocsátott kormányrendelet tervezet szerint március 1-től az állam átvállalna a jogosítványszerzés költségeit azoknál a fiataloknál, akik gyermekvédelmi gondoskodásban élnek. A cél az érintettek mobilitásának és foglalkoztathatóságának növelése. Az elmúlt heti országos közúti akció során több mint 153 ezer ellenőrzést hajtott végre a rendőrség, között az országos rendőrfőkapitányság. Büntetőeljárás 166 sofőrrel szemben ittas, 13 esetben pedig bódult járművezetés miatt indult. Végül az időjárásról: beborul az ég, sokfelé valószínű eső, zápor, havazás, illetve vegyes csapadék főként az északi középhegység térségében lehet. A szél sokfelé megélénkül, felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 8 és mínusz 3 fok között, napközben plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. A pápa katekézise: Isten az egyházon keresztül gyűjti egybe és magához az emberiséget. Leó pápa: Péter utódjának szabadon kell tudnia kimondani az igazságot, és elő kell mozdítania a békét. Nagy ajándék, hogy ilyen környezetben szolgálhatom a hazámat. Interjú Koek Péter új szentszéki magyar nagykövettel.
A pápa katekézise: Isten az egyházon keresztül gyűjti egybe és magához az emberiséget. Leó pápa folytatta a II. Vatikáni zsinatról kezdett katekézis sorozatát. A Dei Verbum kezdetű konstitúcióról tartott 5 elmélkedés után, február 18-án, hanvazó szerdán, a Szent Péter téren tartott audiencián a Lumen Gentium kezdetű konstitúciót elemezte.
Il Concilio Vaticano II, ai cui documenti stiamo dedicando le catechesi, quando ha voluto descrivere la Chiesa, si è innanzitutto preoccupato di spiegare da dove essa tragga la sua origine.
A II. Vatikáni zsinat, amikor meg akarta határozni az egyház fogalmát, először annak eredetét vizsgálta meg. Ezt a Lumen Gentium kezdetű dogmatikus konstitúcióban fogalmazta meg, amelyet 1964. november 21-én hagytak jóvá. A dokumentum Szent Pál apostol leveleiből merítve a misztérium kifejezést használta. Mindezzel azonban nem egy sötét vagy érthetetlen dologként utalt az egyházra, éppen ellenkezőleg. Szent Pál főleg az efezusiakhoz szóló levelében olyan valóságként írta le a misztériumot, mely korábban rejtve volt, és most kinyilatkoztatást nyert. Isten tervéről van szó, melynek célja egyesíteni minden teremtményt Jézus Krisztus kiengesztelő tevékenységének köszönhetően, mely kereszthalála által valósult meg. Ezt elsősorban a liturgikus ünneplésre egybegyűlt közösségben tapasztaljuk meg, ahol a különbözőségek viszonylagossá válnak, és ahol az együttlét számít, mert Krisztus szeretete vonz minket, aki ledöntötte az elválasztó falat az emberek között. A széttagoltságban élő emberiség helyzetét az ember önmagában nem képes feloldani, bár szívében él az egység vágya. Ehhez Jézus Krisztus cselekvő erejére van szükség, aki a Szent Lelken keresztül legyőzi a megosztottság erőit, és magát a megosztót is. Amikor együtt ünneplünk, mert hittünk az evangélium üzenetének, úgy éljük meg, mint Krisztus keresztjének vonzását, ami Isten szeretetének legmagasztosabb megnyilvánulása. Ezért használjuk az ekklézia kifejezést, ami a meghívott emberek közösségét jelenti. Van tehát egyfajta egybeesés a misztérium és az ekklézia, az egyház között. Az egyház a kézzel foghatóvá tett misztérium, magyarázta katekézisében Leó pápa. Ez a meghívás éppen azért, mert Istentől való, nem korlátozódhat egy embercsoportra, hanem valamennyi ember meg kell, hogy tapasztalja. Ezért a II. Vatikáni zsinat a Lumen Gentium kezdetű konstitúció elején megállapítja. Az egyház Krisztusban, mint egy szentsége, azaz jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének. A szentség szó itt azt jelöli, hogy az egyház az emberiség történelmében annak kifejezése, amit Isten akar megvalósítani. Ezért az egyházra tekintve bizonyos mértékig megragadhatjuk Isten tervét, a misztériumot. Ebben az értelemben az egyház jel. A szentség kifejezéshez az eszközt is hozzáteszi, mivel az egyház cselekvő jel. Amikor ugyanis Isten a történelemben működik, akkor tevékenységébe bevonja a személyeket is, akikre cselekvése irányul. Az egyház révén éri el Isten azt a célt, hogy magához gyűjtse, és egymás között is egységbe vonja az embereket. Az Istennel való egység az emberi személyek egységében tükröződik. Ez az üdvösség megtapasztalása, jelentette ki Leó pápa, majd így folytatta. Nem véletlen, hogy a Lumen Gentium kezdetű konstitúció 7. fejezete a zarándok egyház eszkatológikus természetéről a 48. pontban újra szentségként írja le az egyházat, az üdvösség szakramentumaként. Ez a szöveg segít megértenünk, mi kapcsolja az egyház identitását Jézus húsvétjának egyesítő erejéhez, ami a szenvedés, halál és feltámadás misztériuma. Egyszer s mint hálásnak érezzük magunkat, amiért az egyházhoz tartozunk, a feltámadt Krisztus testéhez, Isten zarándok népéhez, mely üdvözítő jelenlétként él a még széttöredezett emberiségben, mint az egység és a népek közötti kiengesztelődés hatékony jele, zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
14. Leó pápa szerdán találkozott a Pro Petri Sede egyesület tagjaival, amely Péter utódjának támogatásán dolgozik. Leó pápa az egyesület képviselőihez intézett beszédében emlékeztetett arra, hogy a szervezet tagjai a pápai Zóvárez távoli örökösei, amely egy fiatal katolikus férfiakból álló gyalogos zászlóalj, akik önként jelentkeztek, hogy segítsék 9. Pius pápát a pápai állam védelmében. Beszédében Leó pápa dicsérte a Pro Petri Sede Egyesület az apostoli szentszék támogatása érdekében végzett erőfeszítéseit. Megjegyezte, hogy a társadalmi történelmi helyzet a 19. század közepe óta megváltozott, és hogy fegyveres harcról vagy bármilyen erőszak alkalmazásáról szó sincs a római pápa szabadságának védelmében. Emlékeztetett, hogy még 9. Pius pápa is profétai gesztust tett azzal, hogy nem engedte a vérontást Rómában, amikor az olasz Risorgimento csapatok 1870. szeptemberében elfoglalták a várost. A pápa azonban rámutatott, hogy Isten országának hirdetését még mindig sok helyen és módon akadályozzák, hozzátéve, hogy az egyesület küldetése ma is releváns. Róma püspöke azt a küldetést kapta, hogy egységbe gyűjtse a hívőket és hirdesse az üdvösség evangéliumát. Milyen fontos, hogy a nehéz időkben, amelyekben élünk, Péter megőrizze teljes szabadságát az igazság kimondásában, az igazságtalanság elítélésében, a gyengébbek jogainak védelmében, a béke előmozdításában, és mindenekelőtt hirdesse Jézus Krisztust, aki meghalt és feltámadt, az egyetlen lehetséges horizontot a megbékélt emberiség számára, fogalmazott Leo pápa beszédében. Ezután megköszönte a Pro Patris Sede Egyesületnek az imáikat és a szegények érdekében végzett jótékonysági tevékenységüket. Külön háláját fejezte ki az Egyesület anyagi támogatásáért, amelyet egykori perui Chiclayo egyházmegyéjének jótékonysági munkájához nyújtott. Egy rászorulók számára tervezett képzési központ létrehozása nagy hasznára válik majd, és lehetővé teszi számomra, hogy bár a távolság elválaszt, gondolataim és szeretetem révén közel maradjak ezekhez az emberekhez, hangsúlyozta a Szentatya. Végül Leo pápa kiemelte az ima erejét a pápa és a Szentszék munkájának támogatásában, és a Pro Patris Sede Egyesület tagjait a boldogságos Szűz Mária közbenjárására bízta. Nagy ajándék, hogy ilyen környezetben szolgálhatom a hazámat. Interjú Koek Péter új szentszéki magyar nagykövettel. A korábban többek között Kairóban és Buenos Airesben szolgálatot teljesítő Koek Péter új szentszéki magyar nagykövet február 9-én adta át megbízó levelét 14. Leo pápának, és hétfőn a Vatikáni Rádióban számolt be a nagy eseményről. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünket.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Koek Péter szentszéki magyar nagykövetet, aki éppen egy hete, múlt hétfőn adta át Leo pápának megbízó levelét. Ez a hír általában sajtóban úgy jelenik meg, hogy átadta megbízó levelét. Mit is jelent valójában egy megbízó levél átadása? Ez egy formális gesztus, mit lehet tudni arról az oldalról, aki maga az eseményt teszi és átéli?
Először is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást ide a Vatikáni Rádió magyar szekciójába. Igen, a megbízó levél átadása az ugyanaz, mint amit a neve sugall, tehát a nagykövet hoz magával egy megbízó levelet, amelyet a mi esetünkben a köztársasági elnök állít ki, és átadja a fogadország államfőinek, azaz jelen esetben a Szentatyának. Ebben a megbízó levélben az áll, hogy megbízza az illető misszióvezetőt a nagykövetség vezetésével, és a fogadó fél figyelmébe ajánlja. Tehát ez egy kvázi a új misszióvezetőnek egy legitimációja a fogadó állam államfője felé.
Ennek van egy megelőző lépése, amikor otthon a megbízó fél átadja a megbízó levelet?
Ennek az a megelőző aktusa, hogy amikor megtörténik az új misszióvezető kijelölése, akkor a küldő fél, tehát a magyar fél jelen esetben kér egy úgynevezett agremant a fogadó féltől, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez egy hivatalosan feltett diplomáciai kérdés, amely arra irányul, hogy elfogadja-e őt, mint az adott ország, esetben Magyarország képviselőit. Hogyha erre igenlő a válasz, akkor elkészül a megbízó levél, és a nagykövet a kiutazása után átadja ezt.
Igen, köszönöm a kerek teljes választ. Mire ad lehetőséget egy ilyen személyes találkozás, jelen esetben 14. Leo pápával?
Azon kívül, hogy átadtam a megbízó levelemet, lehetőség nyílt rá, hogy négy szem közt beszélhessek a Szentatyával. Ez egy nagyszerű lehetőség volt. Először volt alkalmam ilyesmire.
Milyen nyelven beszéltetek, nagykövet úr?
Megkérdeztem a vatikáni protokollt, és ők az angol nyelvet ajánlották, ami a Szentatyának az anyanyelve, így aztán angolul folyt a megbeszélés.
Akkor gyorsan és könnyen ment minden?
Minden gyorsan és gördülékenyen ment. Benyomásom az volt, hogy a Szentatya rendkívül jól fel volt készülve erre a megbeszélésre. Nagyon világosan tudta, látta a Magyarországnak a pozícióit sok területen, és nagyon jó kérdéseket tett fel. Azt is egyértelműen láttam, hogy nagyon odafigyel arra, amit a partnere mond, és azt mondhatom összegzésként, hogy ez egy nagyon gyümölcsöző, nagyon produktív szűk fél óra volt, amit eltöltöttünk.
A találkozó végén volt ajándékcsere, ha jól emlékszem.
Igen, a Szentatyának vittem ajándékba egy üveg magyar misebort. Ennek az a célja, az volt a javaslatom, hogy mivel Bartolomeos konstantinápolyi pátriárkának is már van egy üveg ebből a magyar miseborból, azt javasoltam, hogy válasszon ki a két egyházfő egy olyan egyházi ünnepet, amely egybeesik, ugyanarra napra esik mind a két egyházban, és azon a napon ezzel a miseborral misézzenek mind a ketten, egyikük Rómában, másikuk pedig Isztambulban, ahol, és ez egy szép ökumenikus gesztus lenne, amihez a magyar fél is a maga eszközeivel hozzájárulhatott.
Hozzájárultak-e ez a kéréshez a két fél?
A Szent Atya nagyon kedvezően fogadta ezt a lehetőséget.
Nagykövető úr, neked ez már a sokadik akkreditációs találkozásod Kairó, Buenos Aires, és ezeken nem is csak az éppen a helyi államfő, hanem szomszédországoknak a képviseletében is volt ilyen találkozásod. Ez a mostani találkozás Leó pápával miben volt más és különböző, mint a megelőző ilyen akkreditációs találkozások?
Azt mondhatom, hogy ilyen hosszú és mély párbeszédre nem volt alkalmam a korábbi megbízólevél átadásai során.
Máskor rövidebbek?
Máskor ezek rövidebbek voltak, és az volt a korábbi tapasztalatom, hogy ezek főleg formális, udvariassági jellegű gesztusok voltak. Most viszont a Szent Atyával egy érdemi és lényegre törő párbeszéd bontakozott ki a két fél kapcsolatáról, és arról, hogy hogyan látunk bizonyos nemzetközi kérdéseket.
Olyan a Szent Atya, mint amilyennek messziről látszik, vagy újságból, tévéből hallható és látható? Lelki vonásokra gondolok.
Igen, igen, abszolút mértékben. Tehát én ugyanolyan benyomásokat szereztem róla, mint amiket egyébként is elképzeltem a médiából szerzett információim alapján. Áradt belőle az érdeklődés, a krisztusi szeretet, a megértés. Egyszerűen a Szent Atya jól tud gondoskodni arról, hogy a tárgyaló partnere is jól érezze magát a megbeszélése során, és ez egy nagy talentum.
Ugye ketten voltatok az ő bezárt nagy dolgozó szobájában.
Így van, ez egy négy szemközti beszélgetés volt.
A szentszéki nagykövet is nagykövet. Hogyan tudja itt a vatikáni környezetben hasznosítani, hogyan tudod eddigi nagyköveti tapasztalataidat?
A Vatikán sok szempontból más, mint egyéb diplomáciai állomásaik, de azért vannak olyan dolgok, amiket az ember máshol már megtanult, és itt is hasznosítani tudja. Mindenek előtt abból kell kiindulni, hogy mint más állomáshelyeken is a diplomácia itt is emberi kapcsolatrendszereken nyugszik. Egy nagykövet megítélése nagyrészt azon múlik, hogy mennyire tudja a saját országát kedvező színben feltüntetni a fogadóországban, mennyire képes kapcsolatokat építeni, mennyire képes barátokat szerezni Magyarország számára. Én úgy gondolom, hogy ezek a mechanizmusok a szentszéknél is így működnek, tehát itt is bármelyik nagykövetnek arra kell törekedni, hogy jó viszonyban legyen a fogadóország képviselőivel, és olyan dolgokat mondjon, mutasson, értessen meg, magyarázzon el Magyarországról, amelyek révén erősödhet a barátság a két fél között.
Bizonyos szempontból a nagykövetek találkoznak egymással, az adott ország politikai személyiségeivel egymással kapcsolatot tartanak. Ennek egyik nagy lehetőségi feltétele a nyelvismeret. Neked milyen nyelveket volt alkalmad megtanulni, megismerni?
Gyermekkorom óta nagy érdeklődést mutattam a nyelvek iránt, ez tulajdonképpen egyfajta hobbi is nálam. Már az általános iskolában, a gimnáziumban elkezdtem, ugye amikor én jártam iskolába, akkor az orosz kötelező nyelv volt, ez volt az első idegen nyelvem, aztán a gimnáziumban elkezdtem németül tanulni, meg latinul is később jött hozzá az angol, a francia és a spanyol, és arabul is megtanultam az idők folyamán.
Arabul hol?
12 évet szolgáltam Egyiptomban, és korábbi tanulmányaim során, hát kvázi mellékállásban, érdeklődésből tanultam arabul.
Gondolom, ez Kairóban nagy hasznot jelentett.
Igen.
Melyik a kedvenc nyelved?
Nehéz ezt megmondani, hiszen ahogy a szülőknek is minden gyerek egyformán kedves, én egyformán szeretem ezeket a nyelveket, és arra törekszem, hogy mindig új dolgokat fedezzek fel bennük, hobbiból is szeretek ezekkel foglalkozni, összehasonlítani őket, eljátszadozni a szavakkal, kifejezésekkel, tehát ez egyfajta hobbi tevékenység is nálam.
A kecskeméti piaristáknál tanultál. Mit hoztál magaddal tőlük?
A kegyes atyáktól, ahogy régen nevezték őket, sok mindent tanultam. Nagyon sok ajándékot kaptam tőlük, amiket az érettségi tarisznyával magammal vihettem. Ott élelődött ki igazán a hit bennem, a gyermeki hitből felnőtt hitté vált. Ott tudatosult bennem, hogy az, ami engem érdekel, az valójában diplomáciának hívják, akkor kezdtem érdeklődni ez a diplomáciai pálya iránt, az idegen nyelvek, a történelem, a külpolitika ismerete és a többi. Tehát nem csak ismereteket jelentett ez, hanem a felnőtté válás, a személyiségformálásnak egy nagyon fontos szakasza is volt. Tehát az önmagunkkal és a munkánkkal szembeni igényességet ők ültették belém, amiért nagyon hálás vagyok nekik a mai napig, és nagyon kiváló példaképeket ismertem meg ott közöttük, akikre a mai napig nem csak szeretettel gondolok vissza, hanem az is sokszor előfordul, megfordul a fejemben egy nehéz helyzetben, hogy ők vajon egyikük, másikuk hogyan oldanák meg ezt a dolgot.
És végül, hogy tetszik Róma?
Róma csodálatos. Én teljes mértékben azonosulni tudok annak a 15. században itt élt magyar gyóntatónak, Lászai Jánosnak a gondolatával, amit a sírján olvashatunk, Róma minnyájunk hazája. Abszolút egyetértek vele, nem csak mint katolikus magyarnak, hanem mint történelem, kultúra, művészetek iránt érdeklődő embernek is. Ez egy nagy ajándék, hogy egy ilyen környezetben dolgozhatom és szolgálhatom a hazámat.
Nagykövet úr, hálásan köszönöm a beszélgetést, kívánok sok örömteli és eredményes szolgálatot.
Nagyon szépen köszönöm.
Kvek Péter új szentszéki magyar nagykövettel készített beszélgetésünket hallották, amelyet Páter Vértesajai László készített. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Nagybőjt kezdetéről elmélkedik Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2024. február 14-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! A húsvétot megelőző nagybőjt kezdő napja hanvazó szerda. Ismét az egyházi év bőjti szakaszába lépünk. Hasonlóan az adventi időhöz, most is önmegtagadással, bőjtel, önvizsgálattal, bűnbánattal, jó cselekedettekkel és imával készülünk a kereszténység legnagyobb ünnepére, Úrunk Jézus Krisztus feltámadására, a húsvétra. A húsvétot megelőző 40. nap hanvazó szerda, a bőjt kezdete. Miért éppen 40 nap a nagybőjti idő?
Jézus 40 napos bőjtjét követve mi is 40 napig készülünk húsvét ünnepére.
Nézzük meg, mi történik Jézussal ebben a 40 napban. Jézus nyilvános működését megelőzően, közvetlenül a keresztelő Szent Jánosnál történt megkeresztelkedése után elvonul. Magányosan, egyedül Isten jelenlétét keresve telnek napjai. Talán tekinthetjük Jézus életében ezt az időszakot a hivatásra való felkészülés idejének. Mit gondoltok, miért vonult el Jézus?
Időre volt szüksége, belső késztetés, ugye a Szentlélek által.
Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordántól, és a lélek ösztönzésére a pusztába vonult ugye 40 napra.
Milyen hasonló ilyen kivonulás, elvonulás történeteket ismerünk még a Bibliából? Ugye ezeket talán tekinthetjük Jézus 40 napos elvonulásának az előképének is.
A 40 nap említése, mint időtartam, és a puszta, mint helyszín, egyrészt a választott nép pusztai tartózkodását, másrészt Mózes 40 napos tartózkodását a Sínai hegyen, midőn megkapta a törvényt, valamint Illés próféta élettörténetét idézi fel. A sátánnal való küzdelem, a kísértővel való találkozás pedig a bűnbeesés történetét idézi.
Látjuk ugye, hogy Jézus története nem egyedül való. Szentírásban mások is választották ezt az utat, hogy elvonultak. Hol tölti Jézus ezt a 40 napot?
A pusztában.
A pusztában? Milyennek képzeljük el ezt a pusztát?
Vadállatokkal, angyalokkal.
Igen?
Egy magányos hely.
Ez egy magányos hely lehet. Mi van a pusztában?
Hát, üresség.
Üresség, ugye az semmi. Vajon mit jelképezhet ez a puszta?
Hát az üresség meg a szegénységet. Bűn által megromlott világ jelképezi.
A bűn által megromlott világnak a képe. Valami ilyesmi. És vajon milyen a mi pusztánk? A mi életünkben is van ilyen puszta talán. Egy olyan hely, amely üres, ami terméketlen az életünkben. Az a hely, ahol mi is támadhatóak vagyunk, ahol a legkönnyebben megkísért bennünket a sátán.
Hát például egy gyenge ponton.
Hát mindenkinek ugye van azért egy gyenge pontja, amit azért úgy könnyű megtalálni, és akkor azon keresztül.
Milyen gyenge pontjaink vannak?
Ugye az érzelmek, a szív, ugye, az szerintem mindenkinek.
Lélek. Hát a félelem, hogyha a valamitől félünk.
A félelem, bizony. Az jutott eszembe, utána a böjttel kapcsolódóan, és hogy amikor én végre így elhatározom, hogy na, akkor most tényleg így komolyan fogok böjtölni, és nem tudom, nem eszek, nem tudom, csokit mondjuk, akkor azt tudhi, hogy egyébként így nem észre se venném, meg se kívánnám, de amikor így ezt felajánlanám Istennek, akkor biztos, hogy jönnek elém sorba a csokoládék, és úgy gondolom, hogy elképzelhetetlen lesz a következő órát túlélni csokoládé nélkül. Mintha a sátán így tudná, hogy ezt Istennek akarom adni. Nézzük meg, hogy mi történik Jézussal a pusztában. Ugye mondtuk, hogy ez olyan hely, ahol igazából nincs semmi, nem is történik semmi. Mit csinál itt Jézus?
Imádkozik böjtöl.
És mégiscsak történik vele valami különleges dolog. Na, mi történik itt?
Addig böjtöl, amíg meg nem éhezik.
Igen.
Meg a sátán háromszor megkísérti az idő alatt, 40 nap alatt.
Bizony, találkozik a sátánnal. Na, idézzük fel ezt a sátánnal való találkozást, a kísértést. Ugye azt mondtuk, hogy a pusztában Jézus igazából felkészül az útjára, készül a hivatására, keresi imádságban az atya akaratát, erőgyűjt, és a személyes sorsát érintő döntéseket hoz. Amikor mi is a hivatásunkat keressük, arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi a feladatunk, hogyan fogom én építeni Isten országát. Végső soron valahol azt szeretnénk tudni, hogy kik is vagyunk. A ti életetekben ki adja meg erre a kérdésre a választ? Ki az, aki segít ebben benneteket?
Szülők, nagyszülők, ugye a családtagok, barátok, osztálytársak, még akár a tanáraink is.
Volt esetleg olyan személy az életetekben, aki olyan nagyon fontos útmutatást adott? Vagy akinek a véleménye nagyon meghatározó volt. Vagy akitől egyszerűen csak mondjuk sok bátorítást kaptatok.
Én anyukámtól, meg ugye igen, apukámtól, legfőképp tőlük, kettőjüktől, mind ugye iskola választás szinten, mind úgy a élet többi részén is.
Testvérektől.
Na figyeljük már meg, hogy mit mond Isten Jézus legbelső valóságáról. Arról, hogy ki ő. Ugye közvetlenül ezelőtt a 40 napos elvonulás előtt, amikor keresztelő Szent János megkereszteli Jézust, az atya kinyilatkoztatja Jézus személyes valóságát. Mit mond az atya Jézusról?
Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.
Na és mit mond rólunk az Isten?
Hát, hogy a maga képére alkotott minket, embereket.
Jó embereknek teremtett meg minket.
Úgy jónak teremtett.
Örök boldogság.
Az örök boldogságra hív minket? Az örök életre? Mit ígér még nekünk? Itt magányosan kell küzdenünk? Itt?
Nem.
Ugye azt mondja, hogy veletek leszek a világ végéig. A keresztségben ugye az az érdekes, hogy valójában mi is Isten gyermekei leszünk. Ezért szólíthatjuk Istent atyának. Isten gyermekeiként pedig a mennyország társörökösei vagyunk. Szent Pál így ír erről. Berni, felolvasnád esetleg nekünk?
Nem a szolgasság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk, Abba, Atya.
Ugye milyen érdekes, hogy az Atya azt mondja Jézusról, hogy ő az én szeretett fiam, és hogy valahol minket is erre hív, hogy Isten gyermekei legyünk. Jézus tehát a pusztában ugye tisztázza magában a saját hivatását. Keresi az önazonosságát, értelmezi saját Isten fiúságát, és folyamatosan keresi az atya akaratát. Ekkor találkozik a sátánnal. Akinek figyeljétek csak meg, hogy mi az első szava Jézushoz.
Oda lépett hozzá a kísértő, és így szólt, ha Isten fia vagy.
Rögtön, ugye a személyes valóságát támadja meg. A sátán is tudja, hogy ő Isten fia. kiderül a történetből, hogy ő teljesen más gondol, hogy milyennek kellene lennie Isten fiának, mint amilyen a valóságban az Isten fia. Ugye rögtön a lényegre tapint a sátán, a személyes identitás a legmélyén szólítja meg Jézust, és bizony itt támad meg bennünket is. Rögtön megmondja, hogy kicsoda Jézus, a sátán már tudja azt is, hogy kinek kellene lennie Jézusnak. A paradicsomban ugyanez játszódott le Ádámon és Évával is. Az első emberpár ugye sokáig Isten gyermekeként élt a paradicsomban. A sátán azonban ugye becsapta őket, azt ígérte nekik, hogy olyanokká válhatnak, mint az Isten. Milyenek, mondta a sátán, milyenek lesznek ők?
Hát ilyen tökéletesek.
Tökéletesek.
A világura.
A világurai bizony.
Úgy, hogy bármit megtehetnek.
Nem akadályozza őket semmiben.
Pontosan, hogy hatalmuk lesz. A sátán tehát azt ígéri Ádámnak és Évának, hogy kvázi istenek lesznek, bármit megtehetnek. Ádám és Éva ugye tudjuk, hogy ők szembefordultak Isten parancsával, ettek ugye a tiltott gyümölcsből, és engedetlenségük miatt végül is elveszítették legdrágább kincsüket, az Isten gyermekségüket. A világ ezután terméketlen pusztassággá vált számukra, a természet és az állatok vadakká, a munka gyötrelemmé, a születés fájdalmassá, az élet pedig végessé. Jézus a pusztában igazából ebbe a kietlen paradicsom utáni földbe érkezik meg. Jézusnak is a pusztában a személyes valóságát támadja meg a sátán. Ugye azt mondja, hogy ha Isten fia vagy, és kimondatlanul szinte folytatja, hogy akkor bármit megtehetsz. Mi az, amit a sátán felkínál Jézusnak? Ugye itt három dolgot ajánl neki.
Hát, hogy változtassa a köveket kenyérré, ugye ezzel csillapítsa az éhségét.
Igen. Kielégíti minden testi kívánságát, vágyát. Ugye itt az éhség, a szomjúság és a mindenféle testi örömök mellett azért itt a mai világban nagy kísértés ez a kényelem, ugye a kellemes élet, a komfortzónánkon belül. Ugye ilyet szeretnénk igazából, ne kelljen olyan korán reggel felkelni, legyek szép, nem tudom, edzett, de anélkül, hogy túl sokat járnék edzőteremben, nem tudom hová. Mit ígér még neki a sátán?
A templom párkányára állította, és kérte, ugarja le a magasból, az angyalok úgy is megmentik, legyen elbizakodott és gőgös.
Na, mit ígérhet itt neki igazából a sátán valójából?
Bármit megtehet.
Hogy ő bármit megtehet, ugye? Hát ő úgyis Isten fia.
Szabad ember.
Hogy ő szabad ember, ugye? Hogy neki aztán ezek után, ő Isten fia, ne mondja meg senki sem. Ugye azt mondja, hogy legyél önmagad ura, hogy ne ismerjél más tekintét magad felett. Ugye azért ezeket a saját életünkben is halljuk ezeket a szavakat. Na, mi a harmadik, amit ígér a sátán?
Végül egy magas hegyre vitte fel, neki ígérte az egész világot, ha Jézus szaborulva imádja őt.
Na, mivel találkozunk itt? Mit ígéri neki a sátán?
Hát a kísértés.
Hát kísértés megkísérti, de azt mondja, hogy azért, tehát hogy leborulva imádja a sátánt, azért cserébe mit fog ő kapni?
Hatalmat.
Hatalmat ad neki, ugye? Ezt is mennyire szeretnénk, ha nem is a világ feletti hatalmat, de mondjuk az embertársaink feletti rendelkezés jogát, ugye? Vagy az eszközök feletti rendelkezés jogát. Szerintem ezt a kollégiumban nap mint nap megérjük, ugye? Gondoljátok csak a fürdőszoba használatra, nem? Tehát így hagyd döntsem már én, hogy mikor megyek el zuhanyozni, ugye?
Igen.
Jézus azonban azt mondja, hogy az ő mindenhatósága, Isten fiúsága nem abban áll, hogy bármit megtehet, hogy korlátlan szabadsága van, hogy hatalma van mások felett, vagy kényelmes élete. Hanem az ő Isten fiúságának lényege az, hogy a mennyei atya akaratát megtegye. Nézzünk meg Jézus választait, amiben azért nagyon rejtetten, de hogy ez benne van. Nem. Először azt mondja, hogy itt a kenyére vonatkozóan, mit mond Jézus?
Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, ami az Isten szájából származik.
Mit csinál itt Jézus? Mire hívja fel a figyelmünket? Ugye a földi kenyér helyett,
hát, hogy
mire kell figyelnünk?
Isten akaratát.
Isten akaratát kell figyelnünk. Ugye Isten szavát, a tanítását. Ugye azt mondja, hogy köszönöm szépen, nekem elég a mennyei atya akarata, az ő szava. Mit mond a gőgösség csábító ajánlatára, amikor a sátán arra hívja fel, hogy ő megtehet bármit.
Ne kísértsd uradat, Istenedet.
Hogy ne gondoljuk már azt, hogy akár a saját életünk is teljes egészében rendelkezünk felette. Hogy az úgy fog történni, ahogy mi szeretnénk. És ne gondoljuk Istenről se azt, hogy manipulálhatjuk őt, ugye? Hogy befolyásolni tudjuk Isten akaratát. Sokkal inkább a mi feladatunk csak az ebben a dologban, hogy nézd, megismerjük Isten akaratát, és hogy elfogadjuk az ő rendeléseit. De befolyásolni nem fogjuk tudni soha. Na és végül, mit mond a hatalom kísértésére Jézus? Azt mondja, hogy
uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj.
Pontosan. Jézus egyértelműen kijelenti, ugye a törvény szövegét idézve, hogy egyetlen egy Úr létezik, Isten, és hogy ő fiúként bizony őt szolgálja, és az ő akaratát teljesíti. Jézus működése az atyának való sürgető, azonnali engedelmességgel valósul meg, amire a lélek indítja őt. Ugye ezt láttuk itt a történet elején, hogy amikor ő elindul a pusztába, már azt is a lélek buzdítására engedelmes szívvel teszi. Az atya akaratának követése végigkíséri Jézus életét és messiási identitásának kiteljesedését. Van még egy nagyon szép kis történet Jézus életében, ahol egyébként pont újra ezzel az éhséggel találkozik. A tanítványok több alkalommal is aggódnak Jézus egészségért, meg éhségért, meg sajnálják őt, hogy már olyan sokat szolgált, hogy biztos éhes lett. És ez is egy ilyen alkalom. Ez akkor történik vele, amikor Jákob kútjánál Jézus találkozik a szamáriai asszonnyal, és vizet kér tőle. És ezt követően nagyon sokan keresik fel Jézust még aznap. És a tanítványok már kezdtek aggódni érte. És biztatták, hogy egyen, hiszen már biztosan éhes lehet. Tehát hasonlóan éhség kínozza itt Jézus, mint a pusztában. És Jézus ekkor azt mondja a tanítványoknak, hogy Bizony az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit rám bízott. Ugye ugyanaz a történet, ugyanaz az esemény van jelen Jézus életében, és olyan szépen mondja, hogy az ő étele, az ő életének a táplálója, az valójában az Atya akarata. Jézus pusztai tartózkodása hivatásának előképe is. Az, aki új Ádámként a pusztában legyőzte a sátánt, megváltói küldetésének beteljesítésekor halálával és feltámadásával véglegesen győzedelmeskedett a sátán felett, hogy visszaadja számunkra az édenkertben elveszített Isten gyermekséget. Ugye látjátok, itt megint párhuzamba áll a két történet, ahogy az ószövetségi történetben Ádám és Éva engedetlenségük révén elveszítették az így Isten gyermekséget, úgy Jézus a pusztában, engedelmességével, ugye, és később, ahol ugyanaz az engedelmesség jelenik meg egész életében, de a halál akkor feltámadásában is, akkor pedig ugye új Ádámként, új emberként visszaszerzi ezt az elveszített Isten gyermekséget számunkra. Jézus pusztai tartózkodásának célja tehát valahol Isten uralmának helyreállítása és a sátán művének szétrombolása. A pusztában Jézus felkészül az útjára. Hogyan tudunk mi is Jézushoz hasonlóan felkészülni az utunkra? Hogyan ismerjük fel Isten akaratát az életünkben? És honnan kapjuk az erőt, hogy hűséggel meg is tegyük? Hogyan találjunk meg életünk pusztasságában Isten gyermeki identitásunkat? Hogyan segít bennünket ebben a nagy böjt?
Imával, böjtöléssel. Elvonulunk magányban, csendben.
Lehet úgy komolyan készülni bármire is, hogy sokan vesznek bennünket körül?
Nem.
Nem. Vagy a világ mindenféle zaja hatással van ránk.
El kell vonulni, csendbe kell lenni.
Ugye?
Egyedül.
Ha figyelni akarunk valamire, igazából, akár csak a tanulásra gondoltok, ugye, hogy ott kezdődik, hogy elvonulunk, hogy csöndet teremtünk. Magunk körül, magunkban megpróbálunk rendet teremteni. Na mi az, ami még segít bennünket, hogy megtaláljuk a hivatásunkat, hogy kicsit önmagunkra tudjuk figyelni, az utunkra, ami előttünk áll.
Hát megnyílunk Isten felé, Isten kegyelmének.
Időt szánunk rá.
Ugye ez se jó, vagy ezt is jó észben tartani, hogy bizony ez időigényes dolog, hogy azért nem úgy működik, hogy nem is tudom, egyik pillanatról a másikra valami, nem tudom, inspiráló gondolat az eszünkbe jut, bár van ilyen is. De ez egy időigényes dolog. Na, van még valami, ami eszetekbe jut?
Bűnbánat.
A bűnbánat, bizony. Mert mi történik a bűnbánatban?
Hát szembenézünk az életünk vadállatai.
Bizony, itt találkozunk ugye önmagunkkal, a hibáinkkal.
A bűneinkkel.
A bűneinkkel, bizony, bizony. Nagybőjt elején a hamvaszkodás szertartása hogyan fejezi ki a bőjt, az elvonulás, az Istenre való figyelés lényegét.
A hamuval hint és ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. Ugye ez úgy más néven, más szóval a megsemmisülés.
Miért fontos az, hogy tudatában legyünk ennek a megsemmisülésünknek, a halálunknak?
Hát, hogy úgymond tudjunk, hogy rákészülni, vagy addig élvezzük az életet, még élünk, hogy úgy is tudjuk, hogy meghalunk, és addig éljünk.
Mert hogy mire van addig lehetőségünk? Tehát az biztos, hogy arra figyelmeztet, hogy az idő az ki van szabva. Hogy nem élünk örökké.
Úgy éljünk, ahogy Isten szeretné.
Istennek éljünk.
És hogy ugye ma még ma, mert holnap már nem biztos, hogy lesz rá lehetőségünk. Hogy megtegyük az Atya akaratát. Vagy hogy Istennek tetsző életet éljünk. Egészen konkrétan az azt jelenti, hogy nem biztos, hogy holnap már bocsánatot tudom mondjuk kérni. Vagy hogy holnap tudok segíteni. A nagy böjt a bűnbocsánat szentségéhez járulás ideje is. Régen ekkor kezdődött a hittanulók felkészítése a keresztségre, és a hívek általános bűnbánati ideje. Ugye régen általában nem volt jellemző az, hogy rendszeresen gyóntak az emberek, hanem egy ilyen nagy bűnbánati időszaka volt az évnek, az egyház évnek, és ez a nagy böjti idő volt. Ilyenkor mindenki elvégezte az éves szentgyónását. az ős egyházban eredetileg a nyilvános bűnösök bűnbánati szertartásának része volt ez a hamvaszkodás szertartása, és aztán ezt emelték be minden hívőre kiterjesztve itt a Nagybőt kezdetén, hamvaszó szerdán. Nagybőtben mi is figyeljünk kicsit jobban önmagunkra, vizsgáljuk meg a szívünket, imádságban és csendben tartsunk önvizsgálatot. Kövessük Isten akaratát életünkben, hallgassuk az ő szavát, hogy Isten kegyelme által növekedjen bennünk Isten gyermekségünk. Jézus a léleknek engedelmeskedve kivonult a pusztába, hogy egyedül az atyára figyeljen, hogy megerősödjön a küldetésében, hogy belső bizonyosságot nyerjen az útról, amelyen járnia kell. Egész életét beszéli végig az örökkévalóval. Ebben a legintimebb, legbensőségesebb helyzetbe lép be az ördög, és kísérti meg a legérzékenyebb ponton Jézust. Mindannyiunk számára talán a legfontosabb kérdést teszi fel. Ki vagy te? Vajon meghalljuk Isten szavát, amikor ezen a kérdésen gondolkodunk? Meghalljuk, hogy biztat bennünket? Hogy azt mondja, hogy fontos vagy, hogy helyed van az én országomban, hogy Isten azt mondja rólunk, hogy küldetésed van, hogy azzal legyél, akinek Isten megálmodott, hogy mindazt a jót és szépet megéljed, amire születtél. A nagybőti készülődésünket, útkeresésünket segítse Klaus Nagorni imája. Ezzel az imádsággal kívánunk áldott nagybőti készületet a hallgatóknak.
Te, Uram, útra keltél, és haladsz az időkön át, hogy eljuss hozzánk is a mi időnkben. Jöjj el hozzánk, és alakítsd a gőgünket alázattá, lustaságunkat bátorsággá, önelégültségünket nyugtalansággá, haragunkat békességgé, szeretetlenségünket részvétté, irétségünket együttérzéssé, fösvénységünket nagy lelkűségé, halálukat életté. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2024. február 14-i adásunk ismétlése volt.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint műsoraink ismétlését sugározzuk. A Beszélő Könyvek című irodalmi sorozatunk 0 óra 5 perckor kezdődik, melyben Grecsó Krisztián Vera című regényének 17. részét hallgathatják meg. Ezután keresztény könnyű zenével szórakoztatjuk Önöket a Kapcsolj rá című műsorunkban. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor a Szószólóban az Egri zsidó hitközség újjáalakulásáról, az egri zsidóság történetéről lesz szó. 2 óra 50 perckor kezdődik a Lélek szava. A reményünk boldog beteljesülése a nagy Istennek, üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelével válik valóra. Ezért állapotbeli kötelességeinket szentül és buzgón mindenki javára tegyük. Erről elmélkedik Kormos Csaba poroszlói plébános atya. 3 óra 5 perckor a Múltunk pillérei című sorozatunkban Rozgonyi Simon egri püspökről folytatjuk a beszélgetésünket Buda Péter atyával, teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5 óra után jelentkezünk. 14. Leó pápa mondja: Szeretteim, egy olyan nagybőjt kegyelmét kérjük, amely figyelmesebbé tesz bennünket Istenre és a legelesettebbekre. Kérjünk erőt egy olyan bőjthöz, amely nyelvünket is fékezi, hogy kevesebb legyen a sértő szó, és nagyobb tér nyíljon a másik hangja számára. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak Birincsik Márton, Berec Renáta, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Turisa Rolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Jézus a hegyi beszédben így szól tanítványaihoz. Hozzátok szólók, akik hallgattok engem. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok átkozóitokat, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Olvasom a Lukács evangéliumban. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Krisztus már nem tehet semmit, keze lába keresztre van szögezve. Beszélni azonban még tud, bár kínosan akadozva, de közelséget szomjazó lelkéből. E szavakban teljes megbocsátás, nagy odahajlás van minden léthez, míg egy végső mentséget talál mindenki számára. Komolyan kell vennünk ezt a szót. Egy embert sem szabad elítélnünk. Mindenek előtt azokat nem, akik fennen hirdetik, hogy nagyon jól tudják, mit cselekszenek. Mindannyian gyermekek vagyunk még, nem ismerjük ki magunkat a fölbecsülhetetlen értékeket rejtő világban. Egy embert sem szabad elítélnünk örök lényegében. Mindig mentegetnünk kell. Keres mentséget a többiek számára, ha kell, kétségbe esetten keres, s ha semmit nem találsz többé, akkor megmond Krisztus szavát, hisz nem tudják, mit cselekszenek. Örök ige, Isten egyszülött fia, taníts meg bennünket igazi megbocsátásra és nagy lelkűségre üldözőink iránt. Adjunk számolgatás nélkül, nem törődve a másoktól kapott sebekkel, áldozzuk fel magunkat, más jutalmat nem várva, csak azt a tudatot, hogy legszentebb akaratodat teljesítjük.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap igazság, de te lettél atyádnak keze sem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak, amen.